Sziasztok! Ma spirituális témát választottam, a lélekvándorlásról és a dézsavúról fogok nektek mesélni, és ehhez a Széncinkék című elbeszélés ciklusomból olvasok egy részletet. Mint minden bizonnyal többeknek közülünk, akik nem részesültünk bizonyos egyirányú vallási neveltetésben, nekem is egyedi patchwork hitem van, amelyben Istennel és Jézussal együtt békében megfér a lélekvándorlás is. Életem során sok olyan pillanatban, eseményben volt részem, ami igazolta ezt a hitet bennem, miszerint a fizikai test halála után a lélek egy másik testbe vagy formába vándorol, azaz emberi, állati vagy növényi alakban újra megszületik. Bizonyítékul misztikus, mélyen nyomokat hagyó találkozások, felejthetetlen déjà-vu élmények szolgáltak, amikor úgy éreztem, hogy az éppen történő helyzetet már korábban átéltem, az adott helyen már jártam. Az ókori ind művek, például a Kata Apanisad is ír a lélekről és a halhatatlanságról. A lélek nem ismer sem születést, sem halált. Soha nem keletkezett, nem most jött létre, és a jövőben sem fog megszületni. Születetlen, örökkévaló, mindig létezik és ősi, s ha a testet meg is ölik, ő akkor sem pusztul el. A zsidó misztikus irányzat, a kabbalisztika több helyen is közöl múlt és jövőbeli életekkel kapcsolatos ismereteket. Az iskola egyik alapkönyvében, a Zóhárban ez áll. A lelkeknek vissza kell térniük a legfelsőbb szubstanciába, ahonnan származnak. De ennek végrehajtásához minden tökéletességet ki kell fejleszteniük, amelynek csírája el van ültetve bennünk, s ha ezt az állapotot egy élet leforgás alatt nem tudják elérni, akkor egy újat kell kezdeniük, majd megint újat, s így tovább egészen addig, még el nem érik azt az állapotot, amely alkalmassá teszi őket az Istennel való újraegyesülésre. Egy személyes élményt is meg szeretnék osztani veletek. Az egyik leghihetetlenebb és legkedvesebb déjà-vu élményem Annecy-ben volt, egy francia kisvárosban. Azon a nyáron Genbe voltam meglátogatni amerikai barátnőmet, aki cserediákként töltött ott pár hónapot. A diákok az egyetemről éppen azon a héten rendeztek kirándulást Annecy-be, s engem is meghívtak. Nehéz szavakba foglalni azt az érzést, amit a kisváros középkori utcáit járva éreztem. Az otthonság érzet, az a tudat, hogy a következő sikátor végén ott a folyó, két utcával odébb a templom, s az a hihetetlen felismerés, hogy tényleg ott voltak. Jártam az utcákat, ujjongtam, nevettem, csorogtak a könnyeim. Otthon voltam. Lelkemben ott rezonált a régi boldogságok, szenvedések, örömök, bánatok, idő által desztillált eszenciája. Hátborzongató volt és csodás egyben. Rengeteg fényképet készítettem az ütött kopott zenit fényképezőgépemmel. Haza akartam vinni a varást, az élményt. Egy egész tekercset Annecy-re szenteltem. Este filmet akartam cserélni, de nagy csalódottságomra nem tekerte vissza a gép, így másnap egy fotolaborba vittem, hogy ott sötét kamrában megmentsék a drága emléket. Eltelt egy kis idő, még a fiatalember visszajött, és fejcsóválva magyarázkodott, hogy még ilyet életében nem látott. Rendesen kifényképezett film, ami abszolút üres. Nincs rajta semmi. Nagyon szomorú voltam, de elfogadtam, hogy vannak titkok, amiknek örökre titoknak kell maradniuk. Még ha a sors meg is engedi, hogy egy pillanatra fellebbentsük a fájtlat, megéljük, igazán sosem fejthetjük meg, sosem lehet a miénk. Ez az élmény is közben játszott annak az elbeszélés ciklusnak a megírásához, amiből most felolvasok nektek egy részletet. Széncinkék. Részlet. Lindosz. Ezresével araszoltak a remeterákok a nagyváros mélyén, az aszfalton, az eget nyaló beton, fém, üvegrengetegben. Fékcsíkokat hagytam magam után, amelyeket aztán leradírozott az utánam menetelő autókaravánok újabb és újabb hulláma. Apály és dagály. A világító torony zöldről sárgára, majd pirosra váltott. Gregorián énekeket bömböltettem a hangfalakból. A harag napja. A dallam lajtorjáján felkapaszkodtam a felhők közé. Láttam a napot, vörös sávot tetovált az éjszaka testére. Az eget reggelre ementálivá juggatták a repülőgépek. Légi folyosók fehér krikszkrakszja szétnyiszabolta az éjnap köldök zsinórját. A tenorral dúdoltam. A ma végső harag napja a világot tűznek adja. A garázsház bugyra elnyelt, jobbra fordított kormánnyal tekertem az emeleteket betekeredésig. A tetőn leparkoltam. Mindig a tetőn, hogy egy kis levegőhöz jussak. A felhők széle babamastri színű volt, rózsaszínre festette a túloldalon terpeszkedő üvegtorony szürke tükörfalát. Bámultam a reggel arcát benne. Szinte a semmiből felbukkant hat fehér hattyú. Vitorlásként úsztak el az üvegfal előtt, rájuk olvadt a cukormáz. A hátukra, a szárnyukra, a kecses nyakukra. Absztrakt kollázs, rózsaszínű hattyúk szürke felhőkarcoló üveghomlokzatán. Visszhangzott bennem a harag napja, és mosolygott az öröm. A repülésben az az én pillanatom, amikor a fémes test elszakad a kifutópálya szürke aszfaltjáról. Hátradőltem a székben, bekapcsoltam a biztonságjövet és vártam. Berregett a motor, mozdultunk, rászkódtunk, suhantunk, aztán az a mágikus másodperc, amikor a szabadság elrugaszkodik bennem, és kiteljesedett a repülésben. Kicsi koromban esténként titokba kiültem az ablakba nézni a vihart. Lélegzett visszafojtva vártam, mikor jelennek meg a lángoló fák az égen. A repülőgépen is úgy ragasztottam az orromat az ablaküveghez, és úgy bizsergett bennem a várakozás, hogy végre Rodosz előbukkanjon az azurkék tenger párájából. Kintről nézve egy akváriumi aranyhal voltam, gülő szemekkel, palacsintává lapított orral, narancsszínű pólóban. Bentről nézve bámészkodó turista. Legbelül Lili torzója. A finom homokú tengerparton feküdtem, és Lindoszt csodáltam. A fehér házak gyöngyként láncba rendeződve díszítették a hegynyakát, tetején büszke felleg várált. Kicsit hasonlított azokhoz a homokvárakhoz, amiket oviskoromban építettem. Cakkos várfalakkal, bástyákkal, tornyokkal, titkos alagutakkal és szökőkutakkal. Csak az én váraim védőárokkal voltak körülvéve, s addig hordtam beléjük kis piros vödrömben a vizet, még sárá nem dagasztottam az egészet cimpompás termeivel, arany szökőkutyaival, kitalált hercegeivel és hercegnőivel. Behunytam a szemem, és eszembe jutottak azok a felejtetetlen nyarak a nagyinál. A kert végén a kerítés túloldalán sudárjegenyék telistele turbékoló galambokkal. Koronájuk árnyékot vetett az udvarra, a hintára, a homokozóra és a babaházamra. A babaház igazi miniatűr bútorokkal volt berendezve, a kék vanília konyhakredenc polcain tányérok, a nappaliban fotelok, dohányzóasztal, állólámpa. Ahogy így merengtem, valaki megfogta az orromat. Ijedtembe felültem. Egy srác könyökölt mellettem, göndör fürtök, csodálkozó szempár. Mit csinálsz? Bocsi, néztelek, ahogy alszol. Szerettem volna, kinyitod a szemed. Jobb ötletem nem volt. Nagyon hasonlítasz valakire. Kire? Nem fontos. Udvarol, gondoltam. Kihúztam magam, meglebentettem a hajamat, és koketálóan hunyorogtam egyet. Egy Adonis, mesés csoki testtel. Hogy lehet valakinek ilyen gyönyörű teste? Mint a filmekben. És éppen az én orromat fogdossa. Hello, két lábbal a földön, Lili, kaptam észbe. Biztos minden héten más csajnak kurizál, hogy becserkészen egy kis friss húsit. Biztos minden héten más csajnak fogdosod az orrát. Meglepődött, aztán ellevette magát. Arra mérget vehetsz, hogy nem. Van kedved szörfözni? Nem tudok, sosem próbáltam. Akkor itt a vissza nem térő alkalom. 4-kor itt. Alig bírtam kivárni a 4 órát. Pontos volt. rövid nadrág, ing, strandpapucs. Nem szörfözni megyünk? De, szörfözni, X-jába. Kicsit autózunk előtte, kacsintott. Gyorsan magamra kaptam a ruhámat, közben segített, kirázta és összehajtogatta a törülközőmet, bepakolta a cuccaimat, a strandtáskámat a vállára vette. Ez egy rendes pasas, konstatáltam. Látszatra pofon egyszerű szörfözni. Magadra húzod a békaruhát, kilébegsz a tengerpartra, Anasztáz utána cipeli a deszkát. Vitorlas sehol, de megnyugtat, hogy arra az elején nem lesz szükség. Aztán beriszálod magad a hullámok közé, és kezdődik a realitás. Az első körben megpróbáltam fekvő helyzetbe feltornászni magam a deszkára, aztán felülni rá. A felállás és a talpon maradás véres harc volt. Szó szerint. Summája, lehorzsolt jobb könnyék, vérző baltért. Hiába fogta Anasztáz a deszkát. A hullámok úgyis ide-oda rázták. Aztán a második menet. Ott egyensúlyoztam a viharos tengeren. Na jó, nem a viharos tengeren, csak a hullámzón. Minden erőmet összeszedve próbáltam kiemelni a nehéz vízzel teli vitorlát. Centiméterről centiméterre húztam ki a tengerből, s mire kint volt, jött egy újabb hullám, s megint elmerült. Én megkezdhettem az egészet előről. Aztán a harmadik menet, mint a boxmeccseken. Gong! Nem elég kiemelni a vitorlát, meg is kell fogni és tartani. Kiemeltem, fogtam, zuhantam. Hol arccal előre, orral a vitorlába, hol hanyatt a tengerbe, magamat befedve vele. A sós víz csípte a szemem, az orrom a torkom. Tiszta mazochizmus. Egy óra kínlódás után sikerült pár métert megtennem. Remegő lábakkal hulla fáradtan elkenődve gubbasztottam a színes kavicsokkal kirakott parton, és csodáltam görög hullámlovasom táncát a tengeren. Virtuóz, én meg egy hajó törött. Roncsokban. Megvigasztalt, hazavitt, kipakolt, a púcsunál szótlanul nézett a szemembe. Valamit görögül mormogott az orra alatt, majd puszit nyomott a homlokomra. Az első éjszaka viharban jött értem. Mesztelenül ültünk egymás mellett a tengerparton, egy nagy ódon fekete esernyőt tartott fölénk. Néztük, hogyan rajzol a vihar tűzfákat az égre, hallgattuk a tengertestén kalapáló esőcseppeket, aztán egymás átölelve, fekete esernyővel a fejünk fölött besétáltunk a tengerbe. Másnap reggel kenyérért mentem a helyi pékségbe. Kedves volt a bácsi, csak mondta görögül, mintha ismert volna, mintha értettem volna. Bólogattam. Kalimera. Aztán lementem fürödni. A tengervíz olyan volt, mint a sejem. Bőrsejtjeim hártyáján át belém hatolt látsága. Embrió pozícióban lebegtem, alattam egy remete rákaraszolt. Átlátszó pici halak úszkáltak, kilátszottak a zsigereik a hártyapikkelyek alól. Átöleltem magam, homlokom a térdemen pihent. Számoltam a másodperceket, meddig bírom ki a víz alatt. Aztán légszom, a kényszer, hogy levegőt vegyek, zsibbadó érzés a koponyacsont alatt, apró sercenésekkel készültek megpattanni a hajszálerek. A boldogság önromboló, nem a bánat. Elferdíti a realitás hátgerincét. Felszín, lélegzetvétel, s újra nirvána, fuldoklás, haláltusa, életharc, tusa, harc, halál, élet, arc, tus, aktus. Mennyi volt benne a valóság, és mennyi az illúzió? Délután újra elvitt szörfözni, aztán puszi a homlokomra. A motorzúgást elnyelte a tenger moraja. Roston sült halat vacsoráztam salátával, aztán bedőltem az ágyba, csak úgy ruhástul. A peronon állt és várt. Bézs nadrágban, hófehéringben, antracit haja vállavonalán pihent. Lábánál barna bőrönt. Gőzmozban prüszkölt, füst felleglebbent, lelkek szálltak pehely könnyen, milliónyi sárga csillag az égen. Távoli dörgésre ébredtem, megint esett az éjjel. A vihar kicincálta a tenger bensőségét, az algacsomók szerte dobálva hevertek a parton, még csillogón, zölden, délutánra barna csutakok. Fésűk kagylók. Tetszett a szív alakjuk, kis bordáik, a barnás erezetük, néhol rózsaszínbe, bézsbe, kávészínbe váltott. Teleszedtem a kezeimet, a fele kipotyogott út közben. Vártam. Egész nap vártam, lassan teltek a percek. Belézúgtam, szörnyűködtem el, de nem, mégsem. Csak van benne valami, amivel jó együtt lenni. Úgy fél szavakkal is. Egyre kevesebbet beszélgettünk, nem mintha valaha is túl sokat. Figyelt szótlanul. Nem értette. Én sem. De nem tudom, mit lehetett volna erről mondani, vagy ezen megmagyarázni. Két idegen. Igen, nem, mégsem. Az első nap még fecsegtem volna örömömbe, hogyha 30 métert megtettem volna egy húzomba szörfön. Harmadnapra már nem kellett ilyenről beszélni. Kalimera. Este parti a parton. Parti a parton. Piros lampionok. A homokra szőtteseket terítettek, kék-fehér csíkos szőtteseket. Roston friss halt sült, zorba tánca recsegett a tranzisztoros rádióból. A hullámok ritmikusan ostromolták a partot. Úzót ittunk. Undorító az első korty, merő án is. Fúj! A második jobban csúszott. A harmadiknál már megszerettem. Átmenetileg, gondoltam. Jól bemelegített, lángrózsák égtek az arcomon. Papírtányér, kézzel fejtettem le a halcsontról a fehér omlós húst. Mint kislánykoromban mind a 10 ujjamat módszeresen végignyaltam utána. Mellettünk egy pár csókolózott. A srácok nevettek, húzták Anasztázt, nem értettem, de a testbeszédükből világos volt, hogy velem. Anasztáz átölelte a vállamat, mosolygott. Hozzábújtam. Válszögébe hajtottam a fejem, de nem csókolt meg. A búcsúzónál sem. Csak a homlokomat. A kék zsalúvójú réseim bágyakozva kukucskált be hálószobámba. Az ágyon feküdtem, fehér köntösben, pici gombolyaggá gömbölyödve. Az álom még ott rebbent szempillámon. Kinyitottam a szemem, egy széncinkkel esett be az ablakomon. Kitártam a zsalukat. Hus, elhessent. Délelőtt vettem egy felfújhatós gumimatracot, sárgát. Ráfeküdtem, s kihajóztam vele a zöbölbe. Ringattattam magam a hullámokon, s az eget bámultam. A napszemüveg közel hozta a felhőket. Képlékeny gyurma testükből különböző alakokat formáltam. A napnak háromszoros fényudvara volt, még hazafelé is azokat láttam, meg annyi izzó gömbökként ugráltak a szemem előtt. Lefeküdtem, hogy aludjak, de aztán mégis elindultam kenyeret venni. A pékség melletti házkapuja előtt a kispadon egy anyóka ült a napon. Talpig feketében, eres, ráncos keze a térdén pihent. Addig sosem láttam, meg a kispadra sem emlékeztem, hogy ott lett volna. Ahogy elhaladtam mellette, kinyitotta a szemét, rám nézett és felkiáltott. Anasztázia! Néztem a nénit, mosoly az arcán, könyben úszott a szeme. Felállt és suttogott valamit, a nyakamba kapaszkodott, úgy ölelt. Bevezetett a házba, kávét főzött. A polcon egy fiatal srác képe. Anasztáz. Igen, az unokám, te meg Anasztázia vagy. Nem tiltakoztam, ráhagytam. Remegő kézzel vett elő a szekrény legmélyéről egy színes festett fadobozt. A tetején rózsák és 3 széncinke. Benne recés, megsárgult célű fekete-fehér fényképek. Az egyiken 2 nő és 1 kislány volt. A néni rámutatott az egyik fiatal nőre, Anasztázia. Fehér blóz, fekete mellény, hosszú fekete szoknya, kendő a fejemen. 2 ágú villát fogok a kezembe, mintha szénát takarítanék be. A kislányon, aki fogja a kezem, fehér ruha. Pasli a hajában, kicsit előrehajlik, a kezében levő 2 ágú villára támaszkodva. Zoé, a kislányod, mutat rá, ez meg én vagyok. A másik nő tiszta feketében, Fekete haja jobb oldalt elválasztva, szorosan a koponyájához simítva, konyba fogva hátul. Mindenkit elvittek. Mindenki odaveszett. Senki sem jött vissza Auschwitzból. Engem, a férjemet és még 38 rodoszi zsidót a Szelahattin Ulkumen török konzul generális mentett meg. Hazafelé menet rettenetesen szédültem, jobb kezemmel a házak falára támaszkodtam, mint aki részek úgy botorkáltam. A küszöbön elbotlottam, fel sem bírtam állni. Nagy nehezen beljebb vonszoltam magam az ágy előtti szőnyegre. Aztán minden elsötétült. Égett hús és csontszagot éreztem. Mesztelenül álltunk Zoéval, magamhoz öleltem. Körülöttünk női testek masszája, fiatalok, gyerekek, öregek, aggasztjánok. Zoé pici kezét szorítottam, amikor ránk csukták az ajtót. Aztán újra sötétség. Sikítozás, visítozás, jajveszékelés körülöttem, meg Zoé suttogása. Mama, mama. Fuldoklok. Egyszeriben kezek emeltek, ölébe vett és vitt. A tenger sós illatát éreztem, tüzelt a testem, a nyakába csimpaszkodtam. Csillagos volt az ég, millió csillag, kettő belőlük közelebbről csillogott. Anasztáz vitt a karján, fehér kékcsikos póló volt rajta. Ma találkoztam a nagymamáddal, suttogtam a fülébe. Megmutatta a fényképeket, mesélt Anasztáziáról meg Zoéról. Láttam magunkat. Meghaltunk. Mindnyájan meghaltunk a gázkamrában. Megállt. Megdöbbenve nézett rám, könycsillant a szemében, de nem szólt. Sóhajtott és továbbment, aztán úgy ruhástól begyalogolt velem a tengerbe. A víz hűsítő volt és lágy. Már nem éreztem a tüzet a nyelvemen. Hullámok simogatták a testem, dagány aldosta a parti homokot. Megcsókoltam, de nem csókolt vissza. Én a fiúkat szeretem, nézett rám szomorúan. Akkor tudatosítottam, hogy gej. Kár, gondoltam, kár ezért a tökéletes testért, hogy soha. Aztán az jutott az eszembe, hogy jobb ez így, elvárások nélkül szelíd közelségben. Nem lesz veszekedés, harc, harag, hisztéria. Nem tudom, meddig szobroztunk a holdfényben, a hullámverésben. Egyszer csak dideregni kezdtem, vacogtak a fogaim, akkor visszafordult velem. A fürdőszobába tett csak le. Áltunk egymással szemben. A pólója a testéhez tapadt, kirajzolódtak a melbimbói, csöpögött a ruhánkból a víz. Mozdulni sem tudtam. Levette a vizes blúzomat, nagy nehezen lecincálta rólam a farmernadrágomat, aztán törülközővel átdörzsölte a testemet. Ott álltam szűzanya mesztelenül, még a pizsamámat előkereste. Néztem magam a tükörben. Anasztázia. Anasztáz. Zoé. Aztán fölöltöztetett, újra az ölébe vett és az ágyba vitt. Betakart és szó nélkül püszöt nyomott a homlokomra. Holnap, még mielőtt elrepülök, szeretném újra meglátogatni a nagymamádat. A szemembe nézett. Fátyolos volt a tekintete, majd bólintott. Holnap elviszlek a nagyihoz, és aztán ki a reptére. Vágyattan, erőtlenül ébredtem. Belefáradtam, mire mindent bepakoltam a kofferba. Anasztász pontosan jött. Levert volt. Leült az ágyra, némán nézte, hogy készülődöm. Megfésültem a hajam, kirúzsoztam a szám, feltettem a napszemüvegemet. Mehetünk. Becsukta az ajtót, a kulcsot a postaládába, a koffert a csomagtartóba tette. Gépiesek voltak a mozdulatai. Mikor Lindosból kikanyarogtunk a főútra, klattyant be, hogy a nagymamához kell mennünk. A nagymamád. Oda viszlek. De megígértem, oda viszlek. Szakított félbe határozottan, ellenkezést nem tűrő hangon, majd bekapcsolta a rádiót. Tudtam, hogy nem akar beszélgetni. Biztos lökött tyúknak tart. Néztem a mellettünk elsuhanó olajfeligeteket, a rózsaszín fehér lila leanderek sorfalát. Itt-ott felcsillant a tenger kék paszománya, ezüstösen csillogtak a hullámok, fehér vitorlák szelték a habokat. Rodosz. Arra gondoltam, hogy a nagymamája is megbetegedett, és kórházba vitték. Megálltunk egy fehér emeszelt kerítés előtt. A bejárattól fehér kőből kirakott utacska vitt befelé, píne a fenyőkkel övezve. Beléptem a kapun, s már tudtam, hogy temetőben vagyok. Egy zsidó temetőben. Márvány fehér sírkövek, amerre a szem ellátott. Az egyik előtt megálltunk. Héber felirat, nem értettem. Csodálkozva néztem Anasztázra. A nagyi 10 éve meghalt. Csak néztem a márványlapot, próbásíráshoz hasonlított a felirat, tele fordított cékkel, kétlábú asztalokkal, háromlábú villához hasonlatos alakzatokkal. Aztán oda vezetett egy emlékműhöz. Kis görög templomhoz volt hasonló, a dor oszlopokon timpanon Dávid csillaggal. Rajta héberül és franciául felirat. A holokauszt 2000 Rodoszi és Koszi áldozatának emlékére. Nevek rengetege. Köztük Zoé Dahan, Anasztázia Dahan, Anasztasz Dahan. Némán ballagtunk az autóhoz. Beszálltunk, indulás előtt az ölembe tett egy dobozt. Az a színes, festett fadoboz volt, amit a nagymamájánál láttam. A tetején rózsák és 3 széncinke, benne a megsárdult fénykép Chloéval. Magamhoz öleltem a kis fadobozt, és elsírtam magam. A repülőtéren a búcsúnál sem tudtuk kijögni egy szót sem. Csak öleltük egymást némán. Hiányozni fogsz. Nekem is. Puszi a homlokomra. Nem mertem hátranézni. Féltem, hogy nem lesz ott. Azt akartam, hogy úgy maradjon meg bennem, ahogy áll a repülőtér csarnokában, néz utánam, s én egyre távolodom. Köszönöm, hogy velem voltatok. Szép napot, kedves estét, és ha éjszaka hallgattok engem, mese szép álmokat kívánok.